És az eredeti cím ugye ez volt, hogy mi a te történeted. Én változtattam ezen a címen egy picit, és egy idézetet raktam ide a címre. Címre történetbe csöppentünk bele. Ezt kérdezi Frodo, illetve Samu a gyűrűk urában, és szeretnék egy bevezetőt olvasni, egy részt annak a könyvnek a bevezetéből, ami rám hihetetlen hatással volt mostanában. Eposz, John Eldridge Eposz című könyve, ez az Isten történetét mutatja be nagyon jó illusztrációkkal, nagyon sok filmekből, könyvekből vett példával, szinte beszippant a történet. Hát az enyém nem lesz, az én prezentációm nem lesz ennyire magával ragadó, mert ő egy író. Én meg nem vagyok az, én csak egy egyszerű misszionárius vagyok. Így kezdődik ennek a könyvnek a bevezetője. Tehát vajon miféle történetbe csöppentünk bele? Hosszú út áll Frodo és Samu mögött, amikor a kis kertész ezen morfondírozik. Elképesztően sok csodában és veszélyben volt részük, azok után, hogy elkerültek otthonról. Ilyen a Weathertop-i csata, menekülés az erdőbe, Rivendell szépsége, Múria sötét bányája, ahol elveszítették szeretett Gandalfjukat. Barátságuk tönkre megy, elszakadnak barátaiktól, messze kerülnek tőlük. A két kis hobbit, akik főzőfelszerelésüket magukkal cipelve azért kerekedtek fel, hogy megmentsék a világot, megérkeztek Mordor közelébe. Ekkor kérdezi meg Samu, vajon miféle történetbe csöppentünk bele? Ennél jobb kérdés nem is tehetett volna fel. Feltételezi, hogy van történet, hogy ők valami nagyobb dolognak a részesei. Arra gondol, hogy ebbe a nagyobb valamibe valahogy ők belepottyantak, belesodródtak. Vajon miféle történetbe csöppentünk bele? Ez olyan kérdés, ami segíthet rajtunk, ha mi is feltesszük magunknak. Ha mi is megkérdezzük magunktól. És aztán azt mondja, hogy lehet, hogy életünk legfontosabb kérdéséről van szó. Emberek százezrei élik úgy az életüket, hogy nem tudják, merre tartanak. Látta valaki Alice Csodaországban? Biztos, hogy sokan láttátok. Van benne egy jelenet, amikor Alice találkozik a macskával, és megkérdezi a macskát, hogy melyik a jó út, melyik a helyes út. Erre a macska megkérdezi, hogy attól függ, merre tartasz. Azt nem tudom. Akkor tök mindegy. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ember éli így az életét. Hogy nincs semmi elképzelése arról, hogy merre tart az életük, hogy van-e egyáltalán valami célja az életnek, az ő személyes életüknek, meg úgy általában is az életüknek. Vagy nem hiszik már, hogy van valami cél, valami végső cél, vagy nem látják ezt a végső célt. Nem látják azt, hogy mire megy ki ez az egész földi lét. Miért vagyunk itt a földön? Bevezetésként még annyit, hogy én azt látom egyre inkább, hogy véget ért az a korszak, amikor az emberek jól körülhatárolt, absztrakt, elvont, időtlen igazságokban gondolkodnak. Tehát az igazságot, mint egy tantételt, vagy mint egy kijelentést szeretnék megismerni. Ez volt valahol a modern kor. Vége az abszolút igazság korának. És ugye minden relatív, mondják, mindenkinek megvan a maga igazsága, de ami még fontosabb, hogy az emberek elvont igazságok helyett sokkal inkább történetekben gondolkodnak. A történetek azok, amik beindítják az embereket, és biztos vagyok benne, hogy itt a filmklubban erről rengeteg szó volt, hogy nem is akarok itt nagyon belemenni ebbe. Ugye a lényeg az, hogy mindenkinek megvan a maga igaz története. Tehát nem nagyon hisznek az emberek már abban, hogy van egy abszolút történet, egy olyan történet, ami mindent megmagyaráz ezen a földön, vagy ebben a világban, és az életünkben is, hanem mindenkinek megvan a maga története, innen-onnan vesz elemeket különböző vallásokból, és megpróbálja összetákolni az életét, és értelmet adni az életének, több-kevesebb sikerrel. G.K. Chesterton mondja azt, hogy... Nem működik? Bocs. Jó, akkor váltom így. Így sem megy. Várjatok. Oké. Egy kis szünet, technikai szünet. Vajon miért nem megy? Lehet, hogy nem itt van a vezérlés. Még jó, hogy villamosmérnök is vagyok. Jó, oké. Megy. Tehát Chesterton, aki Tolkiennek, tehát a Gyűrűk ura írójának, illetve C.S. Lewisnak az olvasó társa és barátja volt, ugyanabban az irodalmi körben voltak, mondja azt, hogy mindig úgy éreztem, hogy az élet egy történet. És ha van történet, akkor lennie kell mesélőnek is. A baj az, hogy a legtöbb ember, és most ez idézett ugyanebből az Eposz könyvből, a legtöbb ember számára olyan az élet, mint valami mozifilm, amit 45 perc késéssel kezdett el nézni. Nagyon fontos dolgok történnek. Azaz történnek nagyon jó dolgok, találkozunk valakivel, aztán szerelmesek leszünk, megtaláljuk a hivatásunkat, és kapunk egy tuti állást, és aztán jönnek a tragédiák. Váratlanul meghal az, akit szerettünk, vagy kiábrándul belőlünk, vagy mi nem leszünk többé szerelmesek. A munkánkat elkezdjük büntetésnek élni. Minden végtelenül hétköznapinak, szokványosnak tűnik. Ha az életnek van értelme, kérdezi ez az Eldridge, akkor a napjainkat miért érezzük annyira esetlegesnek és véletlenszerűnek? Mi ez a dráma, aminek a kellős közepére csöppentünk bele? Ha van Isten, milyen történetet próbál nekünk elmesélni? Néha talán azon kezdünk el tűnődni, hogy nem volt-e igaz a Macbethnek, aki azt mondta, az élet csak egy tűnő árny, egy idióta meséje, hang és téboly, és nincs semmi értelme. Nem csoda, ha elcsüggedünk. Azt, hogy ki vagy, az határozza meg, hogy melyik történet szerint élsz. Legyen ez az alaptétele a mai alkalomnak. Azt, hogy ki vagy, az határozza meg, hogy melyik történet szerint élsz. Melyik nagy történetnek vagy a része. Egyrészt, hogy melyik nagy történetnek gondolod, hogy a része vagy, és mi a valóság, hogy valójában melyik történetnek vagy a része. Tehát ez a mindent eldöntő kérdés, hogy melyik történet határoz meg. Kinek a történetére figyelsz? Többféle átfogó történet, ezt úgy szoktuk hívni idegen szóval, hogy metanarratíva, tehát a világ egészét leíró, magyarázó nagy történet versenyez ma egymással. A legnépszerűbb történet ma ez a hegyre több oldalról fölmenő ember tömeg képe, története, ugye, hogy mindenféle vallások, filozófiák tulajdonképpen ugyanarra az egy hegyre törekszenek, ugyanazon a hegyen mennek föl, ugyanarról az igazságról szólnak, ugyanafelé az igazság felé vezetnek. Ennek egy másik verziója az elefánt sötétben, ugye tapogatják mindenféle oldalról, és akkor mindenki számára máshogy néz ki az az elefánt, de valójában mindannyian ugyanazt az elefántot tapogatjuk. Az elefánt maga az igazság. Ez a posztmodern kor története, a keleti vallások ezotéria története, valójában a New Age. De sokáig ezt a jelzőt használtuk, ezt a fogalmat, hogy New Age, ez egyre inkább kezd átalakulni a New World Order, az új világrend de, és most már ezt nyomják egyre nyíltabban, egyre világosabban. A médiából is. Jön az új világrend, amihez szükség lesz egy ilyen katyvasz vallásra, ami mindannyiunkat egyesít. A másik történet, most nem erről a történetről szeretnék beszélni, hanem majd a bibliai történetről, ez a másik nagy történet, ami versenyez az identitásunkért, de ahhoz, hogy megértsük a nagy történetet, meg kell, hogy értsük, hogy mi ez a másik szintén hihetetlen mód meghatározó történet, mindent átfogó, mindent meghatározó nagy történet, amivel szemben a Biblia története igazán föl tud ragyogni, és meg tudjuk ragadni. És ez nem más, mint a nyugati kultúra története. Ami pedig nem más, mint a tudományos technológiai fejlődésbe vetett hit, a fogyasztói humanizmus, és az extrém szélsőséges individualizmus története. Ez a három mindegyikről egy néhány szót, néhány gondolatot. Az elsőről, amit én úgy nevezek, hogy technológizmus, tehát a technológia imádata, a technológiai fejlődésbe vetett hit, vagy tudományos technológiai fejlődésbe vetett hit, ezt én így nevezem, hogy technológizmus. Egy bejátszás következik a Terminator Genesis-ből. Hűha, hát ez nem is jó. Nincs hang. Pedig nagy bölcsességek hangzanak el a Terminátor szájából. HDMI, lehet, hogy van külön ez a hang, akkor azt lehet, hogy át kell váltani, hogy ez legyen a... Hogy van ez az? Na jó, oké. És akkor az van itt, hogy... Hol van az egér? Nem látom. Van, de ez itt eltűnik lent. Jó. Oké, azt mondja, hogy lejátszó eszközök. És akkor azt hiszem, hogy ez speakers, mindjárt megnézzük. Nézzük meg, pillanat, akkor még egyszer. Nem, ugye? Nem megy. Enélkül is van értelme az előadásnak, tehát nem ezen áll vagy bukik a mai mondani valóm, de jó lenne, ha... Hűha, ez egyre durvább. Most már az egérmutató is eltűnt. Valaki nagyon nem akarja, hogy megtartsam ezt a alkalmat. Hol van? Ez tényleg vicc. Ott van? Ja. Aha, oké. Nem tudtam, hogy ki van terjesztő.
Nem azt.
Bocs. Aha, és akkor próbáld átrakni a másikra, nem? Lehet, hogy az, és akkor az húz fel. Aha, jó lesz. Oké, mehet még szerintem bőven. Nyomjuk fel, persze. Persze nem tudom, mennyire erős. Aha. Inkább mehet, szerintem nyugodtan, mert semmi más nem lesz, csak beszél. Jó. Aztán lejjebb húzom, hogyha. Oké, tehát bejátszás a Terminator Genesis-ből. Most meg a... Ez nincs.
Mindenkinek van.
Már ilyen a világ. Bedugva, bejelentkezve, állandóan. Nem tudnak élni nélküle.
A Genesis egy trójai vírus. A Skynet benne van mindenben.
Ezek az emberek maguk engedik be a házukba a végzetüket, és észre sem veszik.
A Genesis mindent csinál. A telón szinkronban lesz a tabletemmel, ami meg a PC-mmel, ami meg a kocsimmal. Az életem minden része feltöltve és online lesz 0-24-ben. Minden összekötve.
Ez egy film bejátszás volt, de érezzük mindjárt, hogy nagyon közel vagyunk ehhez. És sokan úgy érzékelik, hogy ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog, hogy ennyire egyre több feladatot vesz át tőlünk a technológia. És nagyon sokat hallottunk nyilván arról, hogy milyen előnyei vannak a technológiának. Én most egy kicsit az árnyoldaláról szeretnék beszélni. Néhány statisztikai adat. 10 évvel ezelőtt dobták piacra az iPhone-t 2007. január 9-én, és egy 2010-es interjúban megkérdezték Steve Jobs-ot attól, hogy arról, hogy mit szólnak a gyerekei. Mennyire élvezik, mennyire értékelik azt, hogy ők is ezekkel a kütyükkel játszhatnak, iPhone meg tablettel. És egy sokkoló választ adott erre Steve. Azt mondja, hogy nem használhatják. A mi otthonunkban korlátozva van a technológia használat. Döbbenetes. Ugyanilyen radikális álláspontot képviselnek a Silicon Valley dolgozói is, ugye ott állítják elő, ott születnek ezek a legújabb technológiai vívmányok, akik szerint pedig 14 éves korig nem szabadna ilyen kütyüt a gyerekek kezébe adni, nem szabadna, hogy okostelefont kapjanak. Egyre többen írnak arról, hogy a rendszeres okostelefon és közösségi média használat az ugyanolyan függőséghez vezet, mint a kábítószer használat, vagy az alkohol használat, és konferenciákat szerveznek, ezeket mind különböző forrásokból vettem én is, programozók, fejlesztők számára arról, hogy hogyan manipulálhatják ezek a nagy termékgyártó cégek a felhasználóikat arra, hogy éles stílus szerűen használják ezeket a kütyüket. Magyarán, hogy egy függőség alakuljon ki. Felmérések szerint a Z-generáció, főként ugye ez a 95 és 2012 között születettek, tehát a mai tinédzserek, a mostani tinédzserekről van szó, között naponta átlagban 2617-szer nézik meg a telójukat, az okostelefonjukat, ennyiszer nyúlnak oda, ennyiszer próbálják, vagy reagálnak valamire, valamilyen üzenetre. Ha belegondoltok, ez, hogyha napi 24 órára osztjuk el, akkor minimum fél percenkénti figyelem megszakítás jelent. Persze vannak, akik folyamatosan benne vannak, és fél percenként néznek föl a telefonjukból. Egyre inkább azt látom, hogy ez az arány. És ez azt jelenti, hogy mindig máshol vagyunk agyban. Mindig máshol vagyunk agyban, mint ahol fizikailag vagyunk. Döbbenetes, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Az emberek 87%-a kell és fekszik az okostelefonjával. Tájvanban szolgál egy misszionárius barátom, és elmondta, hogy ez a kép akár készülhetett volna egyébként a budapesti metrón is, de Tájvanban is ugyanez a helyzet. Azt mondja, hogy felszállt egy késelő a metróra, mindenki ugye az okostelefonját bámulta, és 20 ember megkéselése után kezdtek fölocsúdni az egész történésre, hogy itt, ez nem egy virtuális valóság, itt történik mellettük, és kezdtek el intézkedni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a tájvani HTC vezérigazgatója egyébként egy keresztény ember. Amikor most külföldön voltunk nyáron, kaptunk kölcsön egy autót, és amíg mi templomban voltunk, belerongyoltak hátulról a kölcsön kapott autóba, és kiderült, hogy az egyik presbiternek volt a lánya, aki Facebookozott, miközben vezetett. Az egyik gyülibe, ahová többször el szoktunk járni, a következő jelenet játszódott le. A dicsőítés vezető átszelemült arccal vezette a dicsőítést, és tényleg egy egész jó dicsőítés volt. Majd a dicsőítés végeztével leült mellénk, ott ült a barátnője is, és mind a ketten végig Facebookozták az egész istentiszteletet. És nem csoda, hogy James Williams azt mondja, hogy nincs ennél sürgető probléma. James Williams egykori Google stratéga, az egyik meghatározó embere volt a Google-nek, aki alapított egy céget, egy alapítvány talán, arra, hogy felhívja az emberek figyelmét, elkezdje verni a vészharangot, hogy gyerekek, nagyon sok jót elmondtunk eddig a technológiára, csak fogalmunk nincs, hogy mi vár ránk, hogyha nem viszonyunk hozzá kicsit több felelősséggel, kritikával. És azt kell, hogy mondjam, hogy még odakint a világban már maguk ennek a rendszernek a kiépítői, gyártói is tudatában vannak ezeknek a kütyüknek a hihetetlen veszélyt rejtő voltával. Mi, most így mondom, hogy keresztények, minden óvintézkedés nélkül beengedjük ezeket a kütyüket az otthonainkba. Ahogy mondja ez a terminátoros fickó, hogy ezek az emberek maguk engedik be a házaikba a végzetüket, és nem is sejtik, és nem is tudják. Ez rólunk szól. Nincs egy átgondolt, nekünk keresztényeknek sincs egy átgondolt technológia használati útmutató sem a magunk, sem a világ számára. És ezért teljesen felkészületlenül állunk a következő technológiai ugrás előtt, a mesterséges intelligencia térhódítás előtt. Fogalmunk nincs, hogy mit kezdjünk azzal, hiszen fogalmunk nincs, hogy mit kezdjünk ezekkel a kütyükkel, ezekkel az okos kütyükkel, amik körbevesznek bennünket. Gondolkodás nélkül utazunk a 4-es metron. Nincs vezetője. Szóval se tűnik. Hagyjuk, hogy a vaze mondja meg nekünk, hogy mi a jó út. Nem a macska, mint az Alice Csodaországban, hanem a vaze alkalmazás. Tudja, vagy van valaki, aki nem tudja, hogy ez micsoda? Jó. Töltsd le az appot. Egy GPS, egy ilyen okosabb GPS alkalmazás. És figyeljétek meg, hogy gondolkodás nélkül kiszolgáltatjuk a legszemélyesebb adatainkat is mindenféle platformoknak, mindenféle rendszereknek, beleértve az új lenyomatunkat is. és így válunk mi is a rendszer részeivé. Csak ugye soha nem kérdezzük meg azt, hogy de milyen rendszer részeivé akarnak bennünket tenni. Mi az a történet, amiben megpróbálnak belerángatni minket azzal, hogy nyomják ezt a újabb, jobb, gyorsabb, az mindig jobb történetet. Nem kérdezzük meg, hogy milyen nagy történet fontos kellékei ezek az általunk is használt kütyük. És hogy egyáltalán hogy jutottunk el idáig, és merre tart ez az egész történet, és hogy biztos, hogy arra akarunk-e menni? Egy másik író azt mondja, hogy több információt hoztunk létre az elmúlt 5 évben, mint ezt megelőzően az egész emberiség története során, ami folyamatosan megállás nélkül bombáz bennünket. El tudjátok azt képzelni, nem tudok erre jobb példát mondani, hogy ez olyan, mintha egy atomerőművet, egy miniatűrizált atomerőművet tartanánk a kezünkben. A világ összes publikus és nem kevés, nem publikus információja ott van a kezünkben. Bármikor hozzáférhetünk, bármikor megoszthatjuk bárkivel. Nem kellene ehhez valami kis használati utasítás? Ahogy egy atomerőmű vagy az atomenergia is használható jó célokra, és nagyon sok mindenben segíthet nekünk a mindennapi életben, annak a felelőtlen használata óriási tragédiákhoz vezethet. És én azt látom, hogy ezek a tragédiák ott figyelnek már a sarkon. Mert megesszük ezeket a dolgokat. Mert csak használjuk, de nem kérdezünk. Használjuk, de nem teszünk fel kérdéseket. Mert nem érdekel bennünket az, hogy milyen történet zajlik körülöttünk, milyen történetbe akarnak bennünket berántani. Egyre többen húzzák meg a vészharangot, nem én vagyok az egyetlen. Az egyik kedvenc könyvem, ez a 12 mód, ahogy a telefonod megváltoztat téged. Ő például ilyeneket ír, csak néhányat emelnék ki. Ugye felerősíti a figyelem elterelődésre való hajlamunkat, tehát nehezen tudunk koncentrálni, akik rendszeresen, folyamatosan használják ezeket a kütyüket, és lógnak a közösségi hálón. Csökkenti a gondolkodási képességünket, türelmetlenségünket erősíti, a vágyaink, kívánságaink azonnali megelégítésére serkentenek. Rombolja a húsvér kapcsolatainkat. Ezt ma csináltam, ezt a képet idefelé jövet. Megálltam az egyik benzinkútnál, ott találkozott két fiatal, az egyik a férfi egy kicsit idősebb volt, nem tudom, hogy mi volt a céljuk, egy forró csokkal köszöntötték egymást, majd mindegyikük belemerült a telefonjába. És így zajlott az egész, és figyeltem, és egy idő után a csaj megunta, és így elkezdett nézni kifelé, nézte a barátját, nézett kifelé, és olyan üres volt a tekintete. Hirtelen nem tud már mit kezdeni a való világgal. Lejött az egész, hogy igazából mi egy virtuális kapcsolat vagyunk, akik még csókolóznak, még vannak fizikai jelek, de valójában mindketten beadtunk a derekunkat ennek a történetnek. Növeli az azonnali elismerés iránti éhségünket. Minél több, és statisztikák, illetve tanulmányok mutatják, hogy minél több időt tölt valaki a Facebookon, annál boldogtalanabb lesz. És mivel egyre boldogtalanabb lesz, egyre több időt akar tölteni a Facebookon, mert azt hiszi, hogy onnan kap majd annyi visszacsatolást, annyi lájkot. Felerősíti bennünk az irigységet, a féltékenységet, növeli a depresszióra való hajlamot. Egyre több tínédzser lesz depressziós és hajlamos a depresszióra, elszigetelődéshez, magányhoz vezet, és arról nem is beszélve, hogy egyre jobban elveszítik ezek a fiatalok, ezek a tínédzserek a valóságérzetüket. Folyamatosan egy virtuális valóságban élnek, és nem tudnak mit kezdeni a való világgal. Tehát borzasztóan nehéz lesz felnőniük, érett, döntésképes, felelősségteljes férfiakká válni, akik a valódi életük valódi problémáit kell, hogy megoldják. Ennyit erről, lehetne még erről hosszan beszélgetni. A másik nagy történet, vagy nagy kelepcéje ennek a történetnek, fontos kelléke, ez a fogyasztói humanizmus. Mit értek ez alatt? Az a történet, amelynek a középpontjában a fogyasztó én áll. Ez lett az emberek végső értelme, emberi életének, nagyon sok emberi életének a végső értelme, hogy fogyasztok, tehát vagyok. Egy időben azért fogyasztottunk, hogy élhetőbb életünk legyen. Olyan dolgokat próbáltunk venni, amik abban segítettek bennünket, hogy könnyebb legyen az életünk. És most történt egy váltás, és azért élünk már, hogy fogyasszunk, hogy minél többet fogyasszunk. Egy átlagos amerikai, és ez egy 2006-os felmérés, nem találtam most frissebb felmérés, de ez is döbbenetes. Tehát 2006-os felmérés szerint egy átlagos ember napi 3500 reklámmal találkozik. 3500 reklámmal. És mind arról próbálják meggyőzni, mind arról próbálnak meggyőzni bennünket, hogy a nagyobb, az újabb, a gyorsabb, a több, az mindig jobb. Az mindig jobb. Még semmi nem elég. És hogyha neked nincs a nagyobb, az újabb, a több, akkor te valamiről ki fogsz maradni. Valamiből ki fogsz maradni, és ha te kimaradsz, akkor örökre lemaradsz, és akkor egy senki leszel. Egy senki leszel. De ez a fear of missing out, ez a FOMO jelenség, ami hihetetlen, mint a futótűz, úgy terjed. Fear of missing out, valamiből ki fogok maradni, és ez jó a rendszer szerint. Hitelkártyák, gyors hitelek, kölcsönök korát éljük. Kölcs mindig többet, mint amit van. Egy másik jelenet, az E-digitában egy orvostan hallgató anyuka vett éppen 0%-os önerővel 250 ezer forintért egy iPhone-t az ő kislányának. Döbbenetes jelenet. Kölcs minél többet, mindig többet, mint amit megengedné magának, és lőjél ágyúval verébre. És már veréb sincsen. Csak az ágyukat osztogatják. És legyen minél nagyobb ágyod. Minél nagyobb ágyod. De miért? Azt nem tudom. Mert akkor leszel valaki. Az élet minden dimenzióját árucikké alakítjuk, és csak be kell árazni, és már piacra dobható. Ugye mindenre van egy app, és mindent egy kattintással megvehetünk. És figyeljük meg csak egy példa, hogy jelenik meg ez keresztényköröbe, ez a fogyasztói szemlélet. Nézzétek meg, hogy hány könyv van a keresztény könyvpiacon párválasztásról, házasságról. Minimum 6, ha nem 10. Ja, most így kapásban, ami eszembe jut. Ha igaza lenne ennek a fogyasztói szemléletnek, hogy a több az mindig jobb, a több fogja elhozni a boldogságot, a megoldást, akkor itt kiegyensúlyozott párkapcsolatoknak és boldog házasságoknak kellene lenni. De tudjuk, hogy nem ez a helyzet. És a harmadik ilyen nagy téma, ez pedig az extrém individualizmus és a terápiás kereszténység. Ezt a kettőt szeretném összekötni. Odakint a világban figyeld meg, hogy minden csak rólad szól. Csak rólad szól. Minden körülötted forog. És tudjátok, mi a döbbenetes? Belépünk a gyülekezetbe, és ott is minden csak rólad szól. Ott is minden csak rólunk szól. Mindjárt ebbe belemegyünk. Mindent áthat ez a selfie kultúra. Az egész életünket, önziket készítünk az én telefonnal. Ja, és magunkat reklámozzuk, magunkat marketingeljük a közösségi hálón. És a közösségi háló nem tud mást adni nekünk, vagy máshoz lehetőséget adni, mint egy virtuális identitáshoz. Lesz egy virtuális identitásunk, amit mi építünk fel, és minél több lájkot gyűjtünk, azt hiszük, hogy annál stabilabb lesz a mi önértékelésünk. Akkor majd helyreáll az önértékelésünk. És tudjátok, az a döbbenetes, hogy ebben segítenek a keresztények is. Ebben segít a kereszténység is. Ebben segít a keresztény gyülekezetek hálózata is. Jézus, talán kimerem mondani, a mi királyunk helyett, a mi személyes terapeutánká lett. Aki azért jött, azért halt meg, hogy a mi személyes lelki problémánkat megoldja. És hogy ebben az életben egy jobb, kiteljesedettebb, boldogabb életem legyen. És hogyha leértem ezt a jobb, kiteljesedettebb, ugyanúgy önmagam körül forgó életet, akkor utána bejuthassak a mennybe, ahol ugyanezt folytathatom tovább, örök boldogságban. Most szándékosan sarkítok, és én nem akarom azt mondani, hogy a kereszténységben nincs helye a helyes önértékelésnek, és hogy Jézus nem akar ezzel foglalkozni. De szeretném, ha éreznétek azt a hangsúlyt, annak a túlhangsúlyozását, ami az evangéliummal, az örömhírrel kapcsolatosan egy teljesen téves vágányra állította a nyugati kereszténységet. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugati kereszténység egy kultúra barát, egy individualista, terápiás evangéliumot, örömhírt hirdet, és ezzel részévé vált a kultúrának. A nyugati amerikai kereszténység. És vannak olyan aspektusai ennek a fajta örömhírnek, ennek a túlságosan individualista örömhírnek, amik igenis fontosak, amik igenis segítenek a mindennapjainkban, de nem biztos, hogy segíteni fognak bennünket abban, hogy megértsük, hogy miről is szól ez a történet. Miről is szól az a történet, amit a Biblia pár ezer éve próbál nekünk bemutatni, vagy a Biblián keresztül Isten. Mi ez az örömhír? Mi ez az örömhír? Egyrészt, mi az az örömhír, amit mi nyugati keresztények próbálunk eladni a világnak? Ez röviden valahogy így hangzik. Te bűnös vagy, Jézus meghalt érted, ha hiszel benne, akkor a mennybe jutsz, és örök életed lesz. És itt a Földön is egy egész jó életet, boldog, kiteljesedett életet élhetsz. Anélkül, hogy megpróbálnám kétségbe vonni annak a valóságtartalmát, annak az éneknek a valóságtartalmát, amit most is énekeltünk, volt egy ének, pont akkor léptem be a terembe, azt mondja, hogy ez a jó hír, hogy Jézus meghalt, értem. Félre ne értsétek, ez fontos része a jó hírnek, de a jó hír ennél sokkal több. Az a jó hír, ami az egész világ számára jó hír, az ennél sokkal több. Mi ez a jó hír? Nézzük meg, hogy Jézus miről beszélt, amikor ő az evangéliumot hirdette. Mindenki számára ismerős ez evangélium? Ez egy görög szó, nagyon sokszor használja a Biblia, az Új Szövetség, ez egyszerűen ennyit jelent, jó hír. Tehát mi ez a jó hír, mi ez az evangélium Jézus szerint? Márk evangéliumában így hangzik ez az evangélium. Miután János tömbözbe vetették, Jézus Galíliába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. És ezt mondta, betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben. Minek az örömhíre az evangélium? Az Isten országa, az Isten uralma, az Isten mindenre kiterjedő uralma eljövetelének az örömhíre. Ez a nagybetűs evangélium. Hogy ennek a horderejét megértsük, szeretnék megmutatni nektek egy Krisztus előtt 9-ből származó naptárfeljegyzést, amin megtalálható az, hogy mi volt Róma evangéliuma, mi volt az az örömhír, amellyel szemben Jézus bejelentette az ő örömhírét. És ez így hangzik, ez szerepel ezen a naptár feljegyzésen. A gondviselés, mely életünk egészét elrendeli, és törődést és nagylelkűséget tanúsít irántunk, a legfőbb jót rendelte az emberi élet számára azzal, hogy Augustust adta nekünk, aki Isten fia volt, az Istenné avatott Julius Cézár fia, erénnyel telve az emberiség hasznára. Megváltóul küldetett nekünk és azoknak, akik utánunk jönnek, aki véget vetett háborúknak, és békét és rendet teremt mindenütt. Ami Istenünk születésnapja a jó hír kezdetét jelzi a világ számára, amely ő általa jött el. Sokkoló, de azt gondolom, hogy ez segít bennünket abba, hogy elhelyezzük, hogy miről is szólt ez az evangélium, hogy amikor Jézus ezt meghirdette, akkor mi mindent ellenindított ő támadást, azzal, hogy bejelentette az Isten országa eljövetelének az örömhírét. A Márk 1.1 ezzel szemben ugye, így kezd, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát nem a császár születésének a jó híre az igazi jó hír, hanem Jézus Krisztus az Isten fia, az igazi Isten fia születésének a jó híre. Vagy az angyal bejelentése, amit a pásztoroknak mond. Azt mondja, ímé nagy örömhírt mondok nektek, amely az egész nép öröme lesz. Született nektek ma a megváltó, vagy megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És az Úr az egy másik jelzője volt, felség jelzője volt a császárnak, a római császárnak. Mit mondott tehát Jézus? Mit mondtak az evangéliumok? Mit mondtak az új szövetségi szerzők, amikor meghirdették az örömhírt? Az, hogy eddig a császár volt ennek a világnak a megtartója, ura, istene és megváltója, de Jézus születésével megváltozott a világ hatalmi rendje. Elérkezett a várva várt új világrend, ami nem más, mint Isten királyi uralma, Isten országának az eljövetele. És ez bizony azt jelenti, hogy a régi világrendnek befellegzett. Érezzük ebből is azt, hogy Jézus evangéliuma egy az akkori társadalmi rendet gyökerestől felforgató örömhír volt. Gyökerestől forgatta fel. Az evangélium, így szokta mondani, jó hír volt, és mindmáig jó hír a világ összes rossz hírére nézve. Nem csak az én személyes életem problémájára. Sokkal, sokkal inkább túlmutat ezen. Mi pedig megszelídítettük ezt az örömhírt. Egy megszelídített Jézus megszelídített örömhírét hirdetjük, ami nem fog igazán semmit felforgatni, ha így marad, és ha továbbra is ezt hirdetjük, nem fog igazán senkit tűzbe hozni, mert egy erősen megcsonkított, eltorzított történetet próbál elmondani nekünk, ami nem teljesen egyezik a bibliai történettel. Egy ketrezbe zárt Jézust hirdetünk, mondta egyszer Spurgeon, aki csupán az én személyes megváltom, az én személyes gyógyítom, de nem az univerzum királya. Ki kéne engednünk a ketrezből ezt a Krisztust? Jó, de akkor ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus, vagy kérdezhetném azt is, hogy melyik történetnek a főhőse, milyen történetnek a főhőse ez a Jézus? Hogy hangzik ez a történet, ami a világ és benne az én életem, az én személyes életem történetének is végső értelmet tud adni? Az egyetlen történet, amely képes ezt a dolgot megtenni, képes valódi értéket, valódi identitást adni. Hogy néz ki ez a dráma, ez a történet? Elmondom előbb a kétperces verziót, amit próbálok megtanítani a fiamnak. Most már 3 éves múlt, egyre több mindent felfog ebből. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak bibliai igazságokat csöpögtessünk bele, hanem kicsi korától kezdve értse a történetet, értse a világ egyetlen igaz történetet. És ezt próbálom elmondani, ez valahogy így néz ki, 2 percben. Egykor minden tökéletes volt ezen a világon. Isten és ember kimondhatatlan harmóniában éltek együtt, Istennel együtt a Földön. Ám egy nap szörnyű tragédia történt. Az ember fellázadt Isten ellen, és átjátszotta a Föld feletti uralmat Sátánnak, a lázadás szító egykori angyal fejedelemnek. Ezzel megbomlott a rend a teremtett világban, véget ért a béke örökké valónak hit korszaka, az egész világ sötétségbe borult, és az egész föld a gonosz uralma alá került. Hosszú idő telt el, és az emberek már szinte teljesen feladták a reményt, hogy valaha is megszabadulhatnak Sátán kényuralma alól, amikor egy váratlan pillanatban egyszer csak a főhős Jézus király megjelent a csatamezőn, és egy gigászi ütközetben szinte megsemmisítő csapást mért Sátánra és büszke seregére. És ezzel megfosztotta őt az emberek és a föld feletti hatalmától. Ám Sátán nem nyugodott bele a vereségébe, noha tudta, hogy napjai megvannak számlálva, minden még megmaradt erejét latba vetve, Jézus király győztes serege ellen fordult, de többé már nem tudta meghiúsítani a király győzelmét. Sokáig tombolt még a trombitorló a földön, ugye ez a korszak van most, megpróbálva minél több embert magával rántani vesztébe. Ám a király visszatért, hogy végleg megmentse seregét Sátán zaklatásától, örökre száműzve őt a világból. A földön helyreállt a rend, a az ember újra zavartalan harmóniában élt együtt az Istennel, úgy, ahogy a kezdetben volt. Persze egyetlen történetből sem hiányozhat a szerelmi szál. A főhős, mely szerint a főhős győzelme megkoronázásaként végül elnyeri sugárzó szerelmét is, akivel boldogan éltek, míg meg nem haltak. És mivel nem haltak meg, boldogan élnek örökkön örökké. Ez a nagy történet. Ez a világ egyetlen igaz története. És ez az én történetem. Ez a mi történetünk. Kérdés, hogy hiszitek-e ezt? Ebben a történetben hisztek-e? Hogy néz ki ez a történet egy kicsit lebontva? Jó, hogy körülbelül 20 perc, vagy max. Fél óra. Mennyi időnk van még? Fél óra. Jó. Hogy néz ki ez a történet? Mire megy ki ez az egész? Vannak, akik már hallották ezt az előadást, nagyon sok helyen elmondtam ezt. Így szoktam kezdeni, hogy mi Isten álma? Mi a forgatókönyvíró álma? Miről álmodott Isten? Mi ez a forgatókönyv, amit most megpróbálok elmondani, amit a Biblia próbál bemutatni nekünk? Mire megy ki ez az egész? Miért van szabad szombat? Miért gyűlünk itt össze? Miért van bibliaiskola? Miért vannak keresztény gyülekezetek? Miért van kereszténység? Miért van ennyi vallás? Na, a Biblia számos helyen beszél arról, hogy ez a történet, ez az álom, ez arról szól, hogy Isten dicsősége, az ő dicsőséges királyi uralma be fogja tölteni az egész földet. Eljön majd az a nap, amikor betölti az egész földet. Csak néhány részt a Bibliából hadd olvassak föl. Bizony a lélek én, és be fogja tölteni az Úr dicsősége az egész földet, mondja Isten az ő népének. Mert az Úr dicsőségének ismeretével be fog telni a föld, ahogy a folyamok megtöltik a tengert. Vagy Zsoltáros mondja, áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen és ámen, úgy legyen, mondja. És az angyalok így kiáltottak egymásnak a mennyben, szent, szent, szent a seregek ura, teljes a föld az ő dicsőségével, vagy teljék meg az egész föld az ő dicsőségével. Jézus tanította tanítványait egy imádságra. Megkérdezték tőle, hogy miért imádkozzunk, Jézus? Ismeritek biztosan a mi atyánk imádságot. Figyeljétek meg, hogy mivel kezdődik ez. Az Isten dicsőséges királyi uralmáért való imádsága. Ugye a bűnbocsánatért való imádság, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, az csak ezután jön. De ez így kezdődik, ez az imádság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A te dicsőséges királyi uralmad jöjjön el a földre. Azt mondta Jézus, ez a legfontosabb imádság. Ez legyen a ti legfőbb prioritásotok. Ha az én seregembe harcoltok, ha hozzám tartoztok, ha az én fiaim és lányaim vagytok. Vagyis Vagyis, hogy Isten dicsőséges mennyei királyi uralma terjedjen ki a földre. Hol volt jelen Isten uralma, Isten dicsősége a földön? A kezdetek kezdetén, a teremtés hajnalán. És mondhatnánk azt, hogy az egész föld tele volt az Isten dicsőségével, de a Biblia arra enged következtetni, hogy volt egy hely, ahol ez a dicsőség, ez az uralom, ez a mennyei uralom, koncentrálódott, oda összpontosult, ez pedig az Éden kertje volt, ahol, ahogy mondtam a kétperces verzióban is, Isten és ember egy légtérben éltek. A menny és a föld összekapcsolódott egymással. A valóságnak ez a két dimenzió nem volt így külön választva, mint most. Átjárhatóság volt a kettő között, szervesen összekapcsolódott egymással. Ott nem tudtak különbséget tenni a mennyei és a földi, a materiális és a lelki között nem volt ilyen különbségtétel. Minden tökéletes volt, egy tökéletes harmóniában volt a mennyei és a föld egymással. Jó, ez nagyon fontos, hogy érezzük. És ez volt Isten eredeti terve, hogy az ember az Istennel való ilyen szoros közösségben élje meg, élje a világ elé, és juttassa érvényre ezt az isteni rendet, isteni dicsőséget, az Édentől kiindulva egészen a föld végső határáig. Erről szól a teremtési parancs, azt mondja Isten az embernek, Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok az uralmatok alá. Ennek az uralomnak a terjesztői vagyunk mi. Erre teremtett bennünket, hogy az Isten uralmát tükrözzük és képviseljük az egész bolygó felé. A különbség csak az, hogy akkor mi béke fenntartók voltunk. Egy békét, egy shalom állapotot kellett volna megőrizni az embernek. De tudjuk, hogy történt egy lázadás, amit úgy szokunk nevezni, hogy bűneset, amikor az ember úgy döntött, hogy fellázad a teremtője ellen, hallgatott a kígyóra, hallgatott az egykori lázadás szító angyal fejedelemre, egy hatalmas angyal volt ő, Sátán, és kígyó képében jelent meg, és rávette az embert arra, hogy játssza át az uralmat, a föld feletti uralmat Sátánnak, neki. Akkor adtuk át, akkor mondtunk le a mi koronánkról, akkor mondtunk le a mi uralkodói tisztünkről, küldetésünkről, és rábíztuk a Sátánra. Átadták az ő szüleink a Sátánnak ezt az uralmat. És ennek következtében kiüzettek az Éden kertjéből, tehát az Isten földi jelenlétének a helyéből, kiüzettek Isten jelenlétéből, ez egy rettenetes érzés lehetett. Ugye nekünk vannak pillanataink, amikor eltölti a szívünket a boldogság, amikor megérzünk valamit Isten közelségéből, az ő lényének a jóságából, szeretetéből, és madarat lehet velünk fogadni. És gondoljátok be, hogy ez a világ ilyen volt, hogy folyamatosan ebben élt az ember. Folyamatosan ennek a megtapasztalásában élt. Micsoda erőforrás lehetett ez. És hirtelen ez a kapcsolat megszakad. Az ember és Isten menny és föld között. És Isten uralma helyett a Sátán uralma kezd el terjedni a földön, Édentől a föld végső határáig. Isten azonban nem mondott le az emberről és a bolygóról, a földről, talán még annyit, hogy mi alapján mondom ezt. Amikor Jézus eljön és megkísérti őt a Sátán, mit mond neki az ördög? Azt mondja, hogy megmutatom neked a világ minden országát és annak hatalmát, és ezeket neked adom, hogyha leborulva imádsz engem, mert nekem adatott. Mi adtuk át neki. Mi adtuk át neki. És Jézus nem kérdőjelezi ezt meg. Tudja, hogy ez a status quo, ezt jött megváltoztatni. De ne ugorjunk elő a történetbe. Csak azok kedvéért hoztam ezt elő, akik most itt elbizonytalannak, hogy biztos, hogy jó történetet mesélek. Jó? És hadd mondjam el először az egész történetet, és utána majd lehet kérdezni. És ugyanakkor Isten hadat üzent a kígyónak. És azt mondta, hogy háborút szerzek közötted, és az asszony magva között. Az asszony magva lesz az a király, az az utód, aki majd helyreállítja Isten uralmát a földre, aki megtöri a Sátán hatalmát a föld felett, és azt mondja, hogy elindul egy háború. A Sátán utódai, lelki gyermekei, a kígyó lelki gyermekei, és az asszony magvának a vonala között. És ebben a háborúban vagyunk most. Mi is háborúban vagy, nincs semleges zóna. De innen indulnak a gyökerei ennek a háborúnak. Hogy kezdi helyreállítani Isten az ő uralmát a földön? Elhív egy embert, Ábrahámot, ő a mi nagypapánk. Ez a mi történetük, ne felejtsétek, ez nem egy történet valahonnan 2000 évvel ezelőtt, amit átemeltünk egy kultúrából, hanem ez az a történet, ami az őseinkről szól. És értenünk kell azt a történetet, hogy bele tudjunk kapcsolódni. Ha tényleg ez a világ egyetlen történet, akkor ez létkérdés, hogy ezt megértsük, hogy talpon tudjunk maradni, és ne váljon céltévesztette az életünk. Úgyhogy Ábrahám nagypapánkkal Isten szövetséget köt, és azt mondja neki, hogy nagy néppé teszlek, és a te néped, a tőled származó nép lesz az a nép, akin keresztül megfordítom az átkot. Áldássá változtatom az átkot, amit a bűneset, a lázadás szabadított erre a bolygóra. Ábrahám utódaiból egy nagy nemzet lesz, Egyiptomban kezdenek el élni a fáraó rabságából, Isten csodálatos szabadítással hozza ki őket onnan, átkelnek a vörös tengeren, hogy bemenjenek az ígéret földjére, Kánaánba. És mielőtt átkelnének, vagy mielőtt bemennének, Isten egy hihetetlen dolgot tesz. Ez a Sínai hegy, Isten leszáll a földre, újra. Újra fölveszi a kapcsolatot a menny a földdel. Szokták mondani, hogy óriási történelmet formáló esemény volt, amikor ember szállt a holdra. Hadd mondjam azt, hogy ennél is nagyobb, amikor Isten szállt a földre. Az Isten a földre jött. Ez az Éden óta, ez volt az első ilyen kapcsolatfelvételi kísérlet, amikor Isten azt mondta, hogy na jó, próbáljuk meg újra. Most előkészítettelek titeket, átéltétek az én hatalmas szabadításomat, Fáraó az akkori világbirodalom rabságából, és most kezdjük újra. Kezdjük újra. Hadd mutassa meg, hogy én milyen életet gondoltam nektek, és minden embernek ezen a földön. Milyen lenne az a föld, amilyet én elterveztem. Ti fogjátok megmutatni, mondta Isten az ő népének. És Isten nem ment vissza a mennybe, hanem hol kezdett el érvényre jutni az ő uralma? Hol jelent meg az ő dicsősége? Beköltözött az ő népe között. A nép sátorokban lakott? Akkor az Isten is oda költözött egy sátrat. Készítetett magának, és azt mondta, hogy figyeljetek, most, hogy szövetségre léptünk, ez olyan volt, mint egy házasság, mint a legmeghittebb kapcsolatot készített Isten az ő népe számára, és azt mondja, a házastársak együtt szoktak élni, úgyhogy én is ide költözöm most közétek. És az Isten ott akart lakni az ő népe között. És Izraelnek az lett volna, illetve bocsánat, még egy 2 Mózes 29-ben írja ezt, hogy és Izrael fiai között lakozom, és nekik Istenük leszek, és megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptom földjéről, hogy közöttük lakhassam. Elhiszitek azt, hogy Istennek mindig is ez volt a vágya, hogy ő az emberrel együtt lakhassa. Azért teremtett meg minket, hogy velünk együtt élhessen örökre. Hogy az a szeretet kapcsolat, ami a Szent Háromság személyi között van, az kiterjedhessen az emberrel való kapcsolatra. És ez a közösség szakadt meg, és ez nem csak nekünk fáj borzasztóan, érezzük ezt a mindennapokban, hanem Istennek is. És ezért Isten ezt újra, újra és újra kezdeményezi ezt a kapcsolatot az ő népével. Közöttetek akarok lakni, mondja Isten. És ez meg is történik. És Izraelnek az lett volna a küldetése, hogy Istennek ezt a szeretetét, uralmát, dicsőségét, ezt elterjesszék az egész világra, Kánaán földjéről, az ígéret földjéről kiindulva. Ennek a történetnek, az Isten országa eljövetele történetének a csúcspontja, az egyik csúcspontja volt Salamon király uralkodása, amiről világi szerzők könyveiben is nagyon sokat olvasni, hogy milyen hihetetlen dicsőséggel uralkodott ez a Salamon. Miért? Mert ő az Istentől kérte a bölcsességet, és benne kezdett el újra megjelenni az Isten országa, az Isten uralma a földön. Annyira, hogy a világ minden tájáról jöttek, csodájára jártak Salamon bölcsességének és dicsőségének, mert ő az Isten dicsőségét élte a világ elé. És egyre több nép, környező népek is kezdtek behódolni ennek a királynak, az Isten által kijelölt királynak, Dávid fiának, Salamonnak. De tudjuk jól, hogy igen, bocsánat még annyit, hogy Salamon volt az, aki megépítette a jeruzsálemi templomot, ami a sátornak egy állandósított változata volt. Miért volt fontos ez? Azért, mert attól kezdve az volt az egyetlen legitim szent hely ezen az egész bolygón, ott Jeruzsálemben, ahol az élő Istennel találkozhatott valaki. Sehol máshol nem találkozhattak az élő Isten, csak ott Izraelben, a jeruzsálemi templomban. Ez volt a világ központi szent helye. És innen sugárzott tovább Isten dicsősége. De tudjuk jól, hogy Izrael ugyanúgy elbukott az ő küldetése teljesítésében, és ahelyett, hogy Isten uralmát teljesítették volna a világ felé, Salamon is idegen asszonyokat kezdett feleségül venni, idegen isteneket kezdett imádni, és elvesztette a nagy történetet, elvesztette a történet fonalát, és ment le vele a süllyesztőbe az egész nép, az évszázadok során, és végül Isten Izrael csak úgy, ugyanúgy kiűzi az ígéret földjéről, a második Édenből, mint annak idején Ádámot és Évát kiűzte az Éden kertjéből. Céltévesztetté vált az életük, és ezért Isten fogságba küldi őket, Babilon és Asszír fogságba. És a kérdés jogosan merülhet föl a történet olvasása közben, hogy hogy a csodába fog mégis megvalósulni Isten álma? Hogy a csodába fog eljönni mégis az Isten uralma erre a földre? Ha ilyen állapotban van az Isten népe, az Isten hadserege, akiknek ez lett volna a feladatuk, hogy ezt elhozzák. Az Ószövetségben nagyon sok ígéret hangzik el az eljövendő királyra vonatkozólag. Ebből az egyik legmarkánsabb ígéret az Ézsaiás 9, amit szinte minden templomban, minden karácsonykor legalább egyszer felolvasnak, és ez foglalja össze legjobban az Ószövetségből ezt a történetet, amiről beszélünk. Egy gyermek születik nekünk, mondja Ézsaiás, egy fiú adatik nekünk, és az uralom, az Isten uralma, király uralma az ő vállán lesz. És amikor ez a gyermek megszületik, azt mondja, hogy és elhozza az Isten uralmát, akkor az uralma növekedésének, az ő országa növekedésének a földön nem lesz vége, és az ő békéjének. Nem lesz vége, növekedni fog az ő király uralma, ha egyszer ez a király megjelenik a csatamezőn. Hosszú idő telt még el, és János apostol az ő evangéliumba bevezetésében így mutatja be Jézus megjelenését, a főhős megjelenését. Azt mondja, és közöttünk lakozott, és itt egészen pontosan az van, hogy közöttünk sátorozott azon az ősi szövegbe, és mi láttuk az ő dicsőségét. Egy újabb kapcsolatfelvételi kísérlet történik. A Sínai hegyen először Izraellel elbukta, jön Jézus, azt mondja, hogy fiúk, csináljuk még egyszer. Csináljuk még egyszer. Hadd mutassam be nektek, hogy mit jelent az Isten országa. Mit jelent az evangélium. És eljött újra közénk Isten testben, meg lehetett fogni a világteremtő Isten, az egész univerzum urát, és ott volt közöttünk, ugyanolyan ember volt, mint mi. Eljött közöttünk, és ebben a kontextusban jelenti meg az ő örömhírét, hirdeti meg az ő üzenetét, amit már az előbb is idéztem. Betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Az Isten országa eljövetelének evangéliumában. És hogy jött el az Isten országa? Úgy, hogy a király feláldozta magát. Feláldozta magát azért, hogy az ő népét megtisztítsa a lázadás minden következményétől, megtisztítsa őket az ő bűnüktől, de nem azért, hogy utána hátradőlve élvezhessék a hátralévő életüket itt a földön, hanem hogy beálljanak az Isten országa terjesztésébe. Mi történt a kereszten, ami személyes megváltásunkon túl, és ez az, amit kevésszer szoktunk hangsúlyozni, azt mondja a Kolossé 2.15, hogy Isten a kereszten lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, tehát a sátán seregét, diadalmenetben vezette, győzelmet aratott felettük Krisztusban. Legyőzte a sátánt, megtörte a sátán uralmát. Azért jött el Jézus, azért lett testé, hogy a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Értsétek ezt úgy, hogy megsemmisítette az ő hatalmát, elvette minden fegyverét, elvette az ő hatalmát, megfosztotta őt a föld feletti tróntól. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit megsemmisítse. Nem csak bennünk, hanem körülöttünk is az egész világban, az egész teremtett világon. Eljött az új világrend, és ez azt jelenti, hogy a réginek vége. Hiába próbálnak itt a szabadkőművesek mindenféle új világrendet bevezetni, amelynek része ez a technológiai függőség is, van egy rossz hírem a számukra. Az új világrend már eljött 2000 évvel ezelőtt, és ezt nekik is meg kell hallaniuk. De ezt csak mi tudjuk elmondani nekik, az életünkkel, szavainkkal, ha hiszünk az evangéliumban, hiszünk ennek az evangéliumnak az erejében. És ha hisszük azt, hogy Jézus ezzel az örömhírrel küldte ki az ő tanítványait, akkor figyeljétek meg, direkt kiemeltem ezt a részt. Nékem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ez az új dolog a bejelentésben. Én lettem ennek a földnek is az ura. Sátánt kiütöttem a trónjából, és nékem adatott a hatalom a földön. Jézus ennek a földnek a királya. Elmenvén azért menjetek, tegyetek tanítványokká népet. Ismertessétek meg a világgal az ő királyukat. Menjetek ki a világba, ne csoportosuljatok egybe, és az egymás lelki problémáját oldogassátok csupán, hanem ismertessétek meg a világgal az ő királyukat. Az ő igazi királyukat, a világ igazi királyát. És ez ugyanaz a régi mandátum, teremtési mandátum, amikor azt mondta Isten, szaporodjatok sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez a küldetés, ez az ősi küldetés lett újraértelmezve, újrafogalmazva Jézus missziói parancsában. és ez a mi küldetésünk. És miket ígér Isten az ő tanítványainak, akik ezt a küldetést teljesítik, aki ebbe beállnak? Figyeljetek, milyen ígéreteink vannak. Adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Megállíthatatlanok vagytok. Elpusztíthatatlanok vagyunk egészen addig, amíg be nem töltjük Istentől rendelt küldetésünket. Olyanok vagyunk, mint a terminátorok. Elpusztíthatatlan vagy. És ha betöltötted, akkor meg miért lennél? Miért akarnál tovább lenni a Földön? Aztán azt mondja egy másik helyen, és a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Figyeltétek? Tehát azért jött Jézus, hogy rátapossan a kígyó fejére, ez a kígyó fejére taposás megtörtént ott a Golgota keresztjén, ugye vonaglik még a kígyó, próbál minél többeket magával rántani a vesztébe, annak ellenére tudja, hogy kevés ideje van, de mit mond Jézus? Azt mondja, hogy szeretném, ha ti is részesülnétek az én győzelmembe. Szeretném, ha átélnétek ezt, hogy ott recseg a kígyó a lábatok alatt. De ezt nem a templomban fogjuk átélni, hanem kint a világban. Kint a világban. Ha hiszünk, azért nem mernek sokszor keresztények kilépni a világba és megélni az ő hitüket, mert nem tudnak mit kezdeni azzal az evangéliummal, ami csak az ő lelki békességük, üdvösségük, megváltásuknak az örömhíre. Oké, de ha tényleg erről szól az evangélium, hogy engem Jézus megváltott, és utána én nekem örök életem van, és majd a földi élet után a mennybe jutok, az nekem nem ad választ arra, hogy de mit csináljak addig? Mit csináljak addig? De ha megértem azt, hogy Jézus az Isten ország evangéliumáról beszélt, egy olyan történetről, ahol egy királyi uralom jön, és kezdi átvenni az uralmat a föld fölött, abban már sokkal inkább megtalálom a helyemet, hogy aha, én egy királyi gyermek vagyok, ott a korona újra a fejemen. Mit jelent a Krisztus uralmát képviselni ott kint, a világban? Óriási ellenszéllel szemben. Tehát mondtam, hogy míg Ádám és Éva béke fenntartók voltak, mi béketeremtők vagyunk. Béketeremtők. Mi egy ellenséges közegbe kell, hogy felmutassuk Isten tökéletes királyuralmát és dicsőségét ennek a világnak. Szóval úgy fénylik a ti világosságotok az embereket, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, mert ővé minden dicséret. Róma 5.17. Sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Akiknek a király megkegyelmezett, és bevonta őket az ő seregébe, azt mondja Isten, hogy azok uralkodni fognak. Már most, és majd örökkön örökké. És ehhez a küldetéshez ígéri Jézus azt, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha ezt a küldetést végzitek, és hiszitek. Mi tehát a mi küldetésünk? Az, hogy ezt az Isten dicsőséget, ezt a királyi uralmat elterjesszük a keresztény gyülekezetből, Krisztus egyházától kiindulva az egész teremtett világra. Felragyogjon az Isten dicsősége. Mert mi az utolsó felvonás? Mi a cél? Mi a végállomás? Sokan azt mondják, hogy az, hogy majd mindenki elmegy a mennybe. A Biblia nem erről beszél. Igen, akik most meghalnak, azok a mennybe jutnak, de az egy ideiglenes tartózkodási hely, mert mit mond? Mit mond a Biblia? Jelenések könyve, ez az utolsó felvonás, a dráma utolsó felvonását mutatja be nekünk. Mivel ér véget a világ története? Azt olvassuk. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára feldíszített, felékesített mennyasszony. És nagy szózatot hallottam, ami ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És figyeljetek, milyen lesz ez a világ? És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, sorolhatnánk, se háborúk nem lesznek többé, világbéke lesz. Világbéke lesz. Ha megkérdezel egy embert, bárkit az utcán, hogy milyen világról álmodik, ezt fogja elmondani. És azt tudjuk neki mondani, hogy erre a világra várunk mi is. hogy ezt a világot csak a mi Jézusunk fogja elhozni. Hiába hirdeti most ugye a pápa, vagy hirdette tegnap, hogy ma van, az sem, ma van ez a szentség imádás, hogy ugye mindenhol, minden keresztény, minden katolikus imádkozzon a világ békéért. Nem lesz világbéke, ha csak imádkozunk érte. Nem lesz világbéke akkor, ha sok egyébként bűnös ember, önző, önmaga körül forgó ember egyszer csak összefog. Ebből nem lesz világbéke. A világbékét Jézus Krisztus hozza el. Jézus Krisztus fogja elhozni, és mi vagyunk ennek a motorjai ennek a történetnek. Mi vagyunk azok, akiknek oda kéne élnie a világ elé ezt a történetet, ezt a békét, ezt a békességet. Igen.
Uh-huh.
Igen. Köszönöm a kiegészítést. Valaki így mondta el nekem, azért mondtam ezt így. Igen, köszönöm a kiegészítést, igen. Köszönöm a kiegészítést. Így van, ez így már egészen más. És ez egész fontos. Azt mondja Zakariás, egy ószövetségi proféta, hogy az Úr lesz az egész föld királya. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt, hogy Jézus Krisztus lesz az egész föld király? És nagyon sok igét tudnék még erre felsorolni. A Biblia erről beszél. Az Úr lesz az egész föld király, és egy nap mindenki meglátja őt. Meglátja a mi királyunkat. Egy kozmikus dráma főhősei vagyunk, vagytok. Jézus a főhős, őróla szól ez a történet, és arról, hogy hozza el Isten királyi uralmát újra a földre, de mi is főhősök vagyunk ebben a történetben. Jézus katonái hadserege, az ő testvérei, és hihetetlen fontos szerepünk van ma 2017-ben. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, ezek vagyunk mi. És mindennek a fényében, ha mi vagyunk ennek a történetnek egy hihetetlen fontos főszereplői, ha most így mondom, ha rajtunk áll keresztényeken, Jézus Krisztus követőjén áll annak a sorsa, hogy eljön-e az Isten országa, vagy sem, hogy elbukunk ebben a küldetésben, vagy sem, akkor mi a mi szerepünk? Hogy tudnánk mindennek fényében megfogalmazni, hogy mi a szerepünk, mi a küldetésünk? Röviden az, hogy megtalálni, mit jelent, vagy megfogalmazni, hogy mit jelent a történetek útkereszteződésében élni. Megismerni azt, hogy miről szól a nyugati kultúra története, merre tart ez a történet, mibe próbálnak minket belerángatni. Megismerni a bibliai történetet, megismerni azt, hogy de mi is a valódi történet, és elkezdeni átgondolni, és megfogalmazni azt, hogy mit jelent a történetek útkereszteződésében élni. Mit jelent abban a fájdalmas feszültségben élni, ahol nekem folyamatosan olyan döntéseket kell hoznom, hogy látva azt, hogy miről szól a nagy történet, mire megy ki ez az egész, mi az én szerepem ebben a történetben. Ugye erről szólt a Sipos Szabinak az elhívásról szóló szabadszombat alkalma, hogy hol a helyem az Isten történetében, hol a helyem ebben a világban. Fölismerve az Istentől rendelt szerepemet, küldetésemet ebben a világban, ebben a történetben, el tudjam dönteni azt, tehát olyan döntéseket hoznom, hogy meg tudjam határozni, hogy mi az, amire nekem ehhez szükségem van a nyugati kultúra hozományából, mi az, amire nincs. Ami csak figyelem elterelés, ami csak eltereli a figyelmemet a célról, és céltévesztetté akarja tenni az életemet. És folyamatosan ilyen közösségekre, ilyen, így mondanám, kontraszt közösségekre van szükség, ahol folyamatosan ezen gondolkodnak emberek, és ennek az egyik hozománya lesz az, hogy emberek föl fogják ismerni az, hogy meg kell szabadulniuk az okostelefonjuktól. Lesznek olyanok, akiknek meg kell szabadulniuk az okostelefonjuktól, mert nincs szükségük hozzá az ő küldetésük teljesítésében. És lehet, hogy ezek az emberek lesznek azok egy-egy közösségen belül, akik tudják majd figyelmeztetni azokat az embereket, akiknek pedig meg kell tanulniuk küzdeni ennek a technológia kihívásaival, hogy lehet ezt felelősen használni, hogy tud ez hozzájárulni az Isten álma megvalósításához, hogy válhat ez eszközé a bibliai történet, nagy történet kibontakozásában. Nem tudom, láttátok ezt a képet? Annyira kifejező, Brad Pitt és Angelina Jolie érkezik éppen, és kár, hogy nem egy fiatalnak a képe van itt. Kár, hogy egy idősnek, egy idős asszony van ott, mert én úgy gondolom, hogy valahogy ezt jelenti a történetek kereszteződésében élni, hogy mi vagyunk azok az emberek, akik ebben az őrült világban, amit egyre jobban beszippant ez az új világrend, az Isten békességét éljük és sugározzuk. És vagy okostelefonnal, vagy okostelefon nélkül. De tudjuk, hogy mi a cél. Tudjuk, hogy mi a cél. Nekünk, ahogy láttátok az előbbi bejátszásban, nekem nincsen okostelefonom, nincsen még, de pontosabban úgy mondhatnám, hogy van nekünk egy iPhone-unk, úgy kaptunk, én nem adtam volna ki ennyi pénzt. Nekem azért nincsen, és azért van a feleségemnél, mert nekem nincs szükségem rá most a küldetésem teljesítéséhez, a cigány misszióhoz, és minden, ami ahhoz kapcsolódik. A feleségem meg jól tudja kezelni. Ő nem kerül függőségbe. Én éreztem ennek a szelét, amikor egy időben használtam. És ez a kérdés, hogy mi a cél, és mire van ehhez szükségem? Egyik barátom úgy próbál viszonyulni ez az egész problémakörhöz, hogy egy olyan szabály van a családjukban, hogyha bárki egy új valami technológiai kütyüt akar venni, vagy akar beemelni a családba, akkor előtte összeül a kupaktanács, a családi kupaktanács, mindenki, és elkezdik átbeszélni, átgondolni, hogy milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár. Mit nyer a család, mit nyer a kapcsolat, a családi kapcsolat, és mit veszítenek. Vannak, amiben elvéreztek, vannak, amiben győztek ezen a fronton. Legyetek kreatívak, legyünk kreatívak, mérjük föl, hogy mivel állunk szemben. Mi az a történet, ami el akar bennünket tántorítani a valódi történetről, a valódi céltól. És próbáljuk ebben támogatni egymást. És ez lehet, hogy azt jelenti, hogy olyan közösségek, hogy ezekben a közösségekben szükség van arra, hogy odafigyeljünk egymás technológia használatára, használati szokásaira, illetve fogyasztási szokásaira, hogy mire költesz pénzt. Azért, mert óriási a tét, mert nagyon nagy a tét. Sorolhatnék még példákat, de én most itt abba hagyom. Remélem, hogy sikerült egy viszonylag kerek képet adnom nektek erről a mai témáról. Hogy van egy másik átfogó történet, amiről nem említettem, direkt nem beszéltem, mert annyi külön filmklub volt róla, vagy Szabadszomba, hogy az iszlám története. Jön az iszlám története, jön egy másik átfogó történet, és meg vagyok győződve róla, hogy csak ez a bibliai történet lesz képes felvenni a versenyt ezzel a történettel. És a kérdés nem sokára az lesz, a mindent eldöntő kérdés az lesz, hogy Jézus Krisztus ennek a világnak az ura, vagy Allah. És e között kell döntenünk. Na, tényleg befejeztem.